Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Már is folytatjuk a Hétfő egy nő portré műsort. A nap vendége ezúttal Komócsin Laura, executive coach, a Business Coach Kft. Ügyvezetője, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Az elmúlt 20 percben a coaching szakma szépségeiről arról beszélgettünk, hogy miért érdemes csinálni, meg hogy milyen nehézségekbe ütközhet, milyen falakba ütközhet az ember szakemberként. Beszéltünk arról, hogy te magad is volt, hogy fordultál coachhoz. Egy 16 fős csapattal dolgozol együtt, van, hogy látod, hogy a kollégáid elakadnak?
Szerencsére nagyon bizalmi légkör működik a csapaton belül, tehát ha bármelyik kollégámnak kihívása van, akár az ügyfelével kapcsolatban nem tudja, hogy hogyan menjen tovább, mit tegyen egy adott helyzetben, akkor tudja, hogy a szenior kollégákra maximálisan számíthat, és akkor felhívnak minket, átbeszéljük, támogatjuk ezekben a kihívásokban egymást, és ez mindenkire vonatkozik, tehát olyan, amikor én hívom fel egy kollégámat, hogy te most ebben a helyzetben mit tennél.
Mások vagyunk, más impulzusokkal, más gondolatokkal tudjuk egymást segíteni. Mi az, ami alapján kiválasztottad a kollégáidat, kiválasztod a kollégáidat, mi az, amivel együtt tudsz élni, és ami mondjuk nem tolerálsz a kollégákban, vagy egy kollégában, hogyha nem úgy viselkedik.
A mi szakmánk egy abszolút bizalmi szakma, tehát ez a legfontosabb szempont az összes kollégámnál. Én 100%-ig megbízok mindegyik kollégámban, tehát biztos vagyok benne, hogy amikor ő ott van egy coaching helyzetben, akkor etikusan jár el, és a lehető legmagasabb színvonalon végezzük a munkánkat. Tehát nekem ez az egyik legfontosabb, és ez az, ami, hogyha egy pillanatra is megbomlik, akkor sajnos nem tudjuk együtt folytatni az együttműködést. A jó hír az az, hogy az elmúlt évek során már egyre kifinomultabb a kiválasztási folyamatunk, bevonom ebbe a többi kollégámat is. Közösen döntünk arról, hogy egy új csapattaggal bővítjük el a körünket, és ezért sokkal kisebb is a fluktuáció. Tehát akik mellett letesszük a voksunkat, őket maximálisan támogatjuk az integrálásban.
Vezetőket fejleszted, vezetőkkel, felső vezetőkkel foglalkozol. Milyen vezetőnek tartott te saját magadat?
Nehéz kérdést teszel fel. Azt gondolom, hogy egy bevonó vezető vagyok, aki kikéri a kollégáinak a véleményét. Igyekszem úgy motiválni őket, hogy személyre szólóan, és hát ami a legfontosabb, hogy nem vagyok tökéletes. Tehát, hogy ez biztos, hogy rengeteg hibát elkövetek én is vezetőként. Amit szerintem megtanultam az évek során, az pont az, hogy kérjek véleményt, visszajelzést a kollégáimtól, kapok is, tehát bátrak és mondják is, hál' Istennek, amiket igyekszem mindig csiszolni, változtatni, utána megint kérek tőlük erről visszajelzést, és hát ez egy ilyen végeláthatatlan folyamat, hogy hogyan fejlődünk vezetőként is.
És mit gondolsz, hogyan tekintenek rád, vagy milyen vezetőnek tartanak a kollégáid, mert hogy beszéltünk róluk?
Hát ezt tőlük kéne megkérdezni. Nehéz kérdés ez. Azt gondolom, hogy hasonlókat mondanának. De majd akkor biztatom őket, hogy ezután, ha ezt meghallgatták ezt a rádióműsort, akkor írják meg.
Az ügyfelekkel való együttműködés ugye a helyzetfelméréssel kezdődik, de mi az a minimum időtáv, amiben szerinted mindenképpen egy felső vezető esetében gondolkodni kell, hogy együtt kell működni, és mondjuk egy coaching folyamatot sikerre lehet vinni?
Módszertantól is függ, témától is függ, tehát ahogy beszéltük az előző részben, hogy van olyan, hogy elég egy másfél órás beszélgetés, és hihetetlen eredmények elérhetőek, de vannak olyan fejlesztési fókuszok, ami nem egyik pillanatról a másikra fog megoldódni, hanem 8-10 alkalommal is kell találkoznunk, ilyenkor az alkalmak között egy olyan 2-3 hét szokott eltelni, tehát egy coaching folyamat akár 6-8 hónapig is eltarthat.
És a vezetőnek érdemes monitorozni saját magát, hogy mi az, amit jól vagy rosszul csinál menet közben, vagy ez egyértelműen a coach feladata?
Abszolút kapunk visszajelzést a folyamatról. Ugye van olyan multinacionális nagyvállalat, ahol bevett szokás a 360 fokos értékelés. Egyébként mi a saját csapatunknál, tehát én is, mint a Business Coach Kft. Ügyvezető, én is kaptam a saját csapatomtól ilyen típusú visszajelzést. Tehát a 360 fokos értékelésnél ugye értékelnek a kollégák, a velünk egy szinten levők, a főnökünk is, és ezekből a visszajelzésekből indul nagyon gyakran a coaching folyamat, hogy a vezető kapott egy visszajelzést, hogy mik az ő fejlesztendő területei. Ezekből a területekből lesznek olyan területek, amire azt mondja a vezető, hogy rosszul látják a kollégák. Tehát ez a hárítás klasszikusan. Tehát azt mondják rólam a beosztottak, hogy én harsány vagyok, vagy megemelem a hangom, vagy káromkodok, vagy bár rosszul kezelem a konfliktusokat, de ez nem is igaz. Akkor ez nem lesz coaching téma, mert ha ő maga nem hiszi el, hogy ebben neki változnia kell, akkor nem innen fogunk kiindulni. Kapnak a vezetők olyan visszajelzést, akár 360 fokos értékelésben, akár más csatornán, amire azt mondja, hogy igazuk van, tényleg rosszul delegálok, tényleg rosszul gazdálkodok az időmmel, tényleg elmenekülök konfliktusoktól, de most ebben az adott időpillanatban nem szeretném ezt coaching témának választani, mert most éppen olyan élethelyzetben vagyok, ami miatt nem szeretnék ezen dolgozni. Lehet, hogy azért nem szeretné ezen dolgozni, mert most Covid van, vagy lehet, hogy éppen válófélben van, és nem tudná a fókuszát arra a témára helyezni. Ez sem lesz coaching téma. És akkor van a harmadik fejlesztendő területe, amiről érti is, hogy igaza is van a visszajelzőknek, elfogadja, hogy ebben fejlődnie kell, és annyira motivált, hogy erre tényleg szálljon időt és energiát, és akkor ez lesz az, ami a coaching témája.
Ugorjunk egy picit, ha már a Covidot behoztad a képbe, beszéljünk arról, hogy mennyiben változtatott akár az elmúlt időszak, ha visszatekintünk, volt tavasszal egy koronavírus járvány első hullám egy teljes lezárással, amikor sok cég megtorpant, megállt, kifejlődött ki, visszaesett, de mindenképpen a vezetőkre nagy terhet rakott. A ti munkátokat, vagy a coachikkal való együttműködéseteket mennyire befolyásolta ez a helyzet?
Nagyon nagy hatással volt rá. Egyrészt a módszertanában nagy különbség volt, hogy egyik pillanatról a másikra át kellett állnunk a digitális megoldásokra. Ezt tényleg így egyik napról a másikra megoldotta mindenki, és hát én aggodalommal néztem, figyeltem, hogy ugye mindenki meg fogja ugrani a csapatból, mert ugye nyilván nem mindenki ugyanazon a szinten van digitalizáció szempontjából, de hál' Istennek nagyon büszke vagyok a csapatomra, hogy ezzel senkinek nem volt gondja. És hát az ügyfeleknél sokkal nagyobb kérdés volt. Tehát voltak olyanok, akiket elvesztettünk azért, mert azt mondták, hogy ők nem szeretnék online csatornán folytatni. Tehát, hogy volt ilyen döntés, hogy neki az diszkomfortos lenne, és hogy majd akkor folytassuk, ha újra lehet személyesen találkozni.
És hát itt egy második hullám jelenleg. Ennek hogy ugrottatok neki?
Már sokkal nagyobb rutinnal ebből kifolyólag, tehát, hogy voltak olyan kollégáim, akik nem is tértek vissza a személyes coachingra, hanem ők a nyári szünet után már rögtön így folytatták. Különböző élethelyzetben lehetnek nyilván egészségügyi okok, vagy hát logisztikailag egyébként még nagyon sokat lehetett vele nyerni. Tehát azok a kollégáim, akik nem Budapest belvárosában élnek és coacholnak, nekik az, hogy naponta nyernek egy-két órát azzal, hogy nem kell odautazniuk, vagy visszautazniuk, az egy hatékonyságjavítást eredményezett.
Amiről még érdemes beszélni, és akkor ugorjunk egy másik témára, ez a Mentor Oscar, amivel szintén foglalkozol, vagy foglalkoztok, ennek a zsűri tagja vagy, de hogy mi ez pontosan, és miért tartod fontosnak, hogy díjazzátok?
Ugye mi coachok, külső coachok, akik dolgozunk, és támogatjuk a vezetőket a különböző cégeknél, minket díjazásban részesítenek, tehát mi kapunk ezért ellenszolgáltatást. Azok, akik mentorálnak egy cégen belül, és a saját cégükön belül támogatnak másokat mentorként, ők meg a legtöbb esetben egy köszönömöt kapnak a munkájukért. És én 10 évvel ezelőtt én alapítottam ezt a Mentor Oscar díjat, aminek a fő oka az volt, hogy volt egy saját élményem az előző munkahelyemen, ahol kötelező volt minden ilyen fiatal tehetségnek, mint amilyen én is voltam a cégben, minden fiatal tehetség kapott magának egy mentort. Sajnos a rendszer nem volt tökéletes, az ötlet az jó volt, hogy legyen minden fiatal tehetségnek egy mentora, de sajnos nem volt lehetőség arra, hogy válasszunk magunknak mentort, hanem kijelölték, hogy ki lesz a mentorunk. És sajnos nekem az első mentorom az egy antitalentum volt, tehát hogy neki biztos, hogy nem kellett volna senkit mentorálnia, sem engem, sem más. Folyamatosan nézte az óráját, hogy még hány percet kell velem töltenie, én inkább ilyen kihallgatásnak éltem meg ez az egész folyamatot. Tehát, hogy pont elvesztette a lényegét. Majd rákövetkező évben egy másik mentort kaptam ugyanannál a cégnél, aki viszont az igazi példakép mentorom volt, tényleg támogató volt, tényleg az én érdekeimet képviselte, és mindenben számíthattam rá. És mivel megtapasztaltam a mentorálásnak ezt a két végletét, amikor lehetőségem nyílt arra, hogy alapítsak egy ilyen Mentor Oscar díjat, akkor azt gondoltam, hogy most van itt ennek a helye és ideje, hogy becsüljük meg azokat a kollégákat is, és valahogy emeljük ki őket, akik ezzel a tevékenységgel folytatnak.
És ez most egy aktuális kérdés is, hiszen decemberben...
December 1-i a leadási határidő,
így van. A leadási határidő, tehát addig akár még, aki ebben részt szeretné venni, az megteheti.
Várjuk a pályázataikat.
Beszéljünk a munka és magánélet egyensúlyáról, mert ez egy nagyon érdekes kérdés. Egy picit azért beengedtél az életedbe már annyira, hogy amikor könyvet akartál írni, akkor segített a család. Amikor újabb célt tűztél ki, akkor segített a család valamelyik tagja. Enélkül működhet, két gyermek édesanyja vagy.
két gyermek boldog édesanyja vagyok, valóban nagyon büszke vagyok mind a két gyerekemre.
És már 13 és 16 évesen.
Így van, már nagyon nagyok, tehát már más típusú támogatásra van szükségük tőlem, mint amire volt nyilván kisgyerekkorukban. A kamasz gyerekeket nevelni az más típusú kihívást jelent, tehát most időm másfajta konstellációban van, mint korábban. Biztos meg lehet úgy is csinálni, hogyha valakinek nem ilyen támogató a családja, mint az enyém, és így ilyen téren nekem nagyon könnyű volt a helyzetem, hogy ilyen családom van.
Mennyire tudja egy tréner, egy coach visszafogni magát, ha a családjáról, vagy akár a gyerekeiről, vagy a gyerekének a pályaválasztásáról van szó? Mennyire tudsz kiszakadni a szakmai szemszögből, mert hogy könnyen adunk tanácsot úgy, ha minden nap ezt tesszük, és próbáljuk egyengetni a gyermekeink útját.
Az biztos, hogy bennem nagyon bennem van az, hogy a gyerekeimet maximálisan támogassam a saját céljaik elérésében, és nem rájuk erőltetve az én akaratomat, vagy az én vágyaimat, vagy amit én jónak tartok, hanem ők találják ki, hogy mi az, amit ők szeretnének elérni, és abban maximálisan számíthatnak rám is, és a férjemre is. Amikor azt veszem észre magamon, hogy senki nem lehet proféta a saját hazájában, elvérvényesül, és azt mondja valamelyikük a 10 órakor, hogy anya, most már ne kócsolj el, menjél el aludni, akkor...
Ez előjön
családon belül is. Olyankor szerencsére kicsi gyerekkoruk óta olyan nyitottsággal neveltük őket, hogy mindig be tudtunk vonni külső szakembereket. Tehát amikor olyan helyzet van, amiben azt látom, hogy necces lenne az anyai szerepem, meg a támogató szerepem, akkor olyankor külső támogatást veszünk igénybe, és abszolút nyitottak rá a gyerekek, hál' Istennek.
Nyilván ebben nőttek fel egy ilyenfajta szellemiségben. Beszéljünk még egy dologról, ami engem nagyon érdekel. Te nőként, ugye arról beszéltünk, hogy a kócsok legalább 70%-a nő, de hogy a női vezetőkről nem esett szó. Mennyiben kell őket támogatni, jobban támogatni, másképp támogatni, mint a férfi első számú vezetőket, vagy vezetőket?
Nehéz, nem szeretnék általánosítani. Tehát, hogy női felsővezetők és férfi felsővezetők is vesznek igénybe coach támogatást. Férfi felsővezetőkből is vannak olyanok, akik zárkózottabbak, vagy kevésbé fókuszálnak bizonyos területekre.
Hát és akár hasonló problémákkal is vesznek, gondolom.
Abszolút. Tehát, hogy ahogy például mondtad, a munkamagánélet egyensúlyt, vagy az új célok kijelölését, vagy konfliktuskezelést, ezek mindegyike megjelenik egy női felsővezetőnél és egy férfi felsővezetőnél is.
Te coachokat is képzel.
Igen.
Neked volt példaképed?
Ó, rengeteg, szerencsére. Ugye amikor én kezdtem, akkor még nagyon kevés volt Magyarországon a coach, és nekem akkor egy Svájcban élő és egy osztrák coach volt a mentorom, akiket felkértem, hogy támogassanak az utamon, és nekik is nagyon hálás vagyok.
Ez mit jelentett egyébként ez a mentorálás? Szakmai támogatás vagy tanácsok?
Nagyon alapvető kérdésekre nem találtam meg a válaszokat, ugye akkor még az internet meg a könyvek sokkal-sokkal kisebb elérhetőséget biztosítottak, és emlékszem az első ilyen találkozás, amikor ezzel a két, hát nem fiatal emberrel, két tapasztalt coachal leültem beszélgetni, itt Budapesten elhívtam őket egy vacsorára, és feltettem nekik a kérdést, hogy és hány alkalom nálatok egy coaching folyamat. És hát mind a kettő elismert mester coach, tehát hogy nem egyik jobb vagy rosszabb, mint a másik, és az egyiknek határozott válasza volt, azt mondta, hogy ha nincs valamelyik coaching folyamat legalább 6-8 alkalom, akkor az nem is folyamat. A másikuk meg azt mondta, hogy nála az átlagos coaching folyamat az 1,2 ülésből áll. És akkor így tágra nyitott szemekre, hogy hát hogy lehet az, hogy az egyik, mind a kettő mester coach, és hogy ennyire különbözően nyilatkoznak a dologról, és akkor értettem meg, hogy az, hogy milyen módszertant használunk, az szignifikáns különbségeket tud eredményezni.
Mi az, ami most leginkább foglalkoztat a munkádban, a szakmádban?
Idén indítottuk el a Corvinus Egyetemmel közös coachképzésünket, ami egy nagyon nagy döntés volt az életünkben, és nagyon büszke vagyok rá, hogy minket választott az egyetem, és velünk csinálja ezt közösen. Most van az első évfolyamunk, minden tőlem telhető szeretnék megtenni azért, hogy ez a lehető legjobban sikerüljön.
Közgazdász végzettséged van, mi mindent kell tudnia egy coachnak ahhoz, hogy hatékony legyen, hogy hiteles legyen, hogy sikeres legyen a munkájában, hogy tudja támogatni azt az adott vezetőt, aki lehet, hogy teljesen más területről érkezik, mint amit ő maga tanult.
aktív értő hallgatás, azt hiszem ez az egyik legfontosabb kompetencia, amivel rendelkeznie kell egy jó coachnak, és ahogy te is említetted, hogy egyáltalán nem kell értenünk ahhoz a területhez. Tehát én van, hogy reggel olyan felsővezetőt coacholok, aki az 5G-ről mesél nekem, és nem tudom, hogy az micsoda. Van, aki másnap robotikáról beszél, vagy tehát olyan cégeknek a felsővezetői, amihez nekem nem kell értenem sem magához a cégnek a tevékenységéhez, sem ahhoz nem kell értenem ami területet, hogy mondjuk marketing igazgató, vagy pénzügyi igazgató, nekem nem kell ahhoz a területhez értenem. Legtöbb esetben olyan témákat hoznak be, amik ezektől függetlenek.
Tehát inkább a személyes karrierépítés kapcsán, vagy mondjuk az emberekkel való bánásmód, delegálás és egyéb kérdések merülnek fel?
Igen, alapvetően ilyen emberi kihívások, vagy amikor valami nagy dilemmájuk van, tehát legyen az például az egy ilyen dilemma lehet, hogy hogyan tovább, tehát hogy elértem a karrieremnek kvázi a csúcsára, amit elképzeltem magamnak 18 évesen, 23 évesen a diploma után, mindent elértem, amit szerettem volna, most mi az, amire fókuszálja, kirepültek a gyerekek, még van bennem idő, energia, erőfeszítés, merre fókuszáljak, de lehet, hogy valakinek az a dilemmája, hogy eladjam-e a cégemet. Tehát felnőtt egy jó méretre, most van-e az a pont, hogy kiszálljak, ne szálljak. Tehát nagyon sokfajta dilemmával jönnek hozzánk a vezetők, de lehet, hogy olyannal keresnek meg minket, hogy hogyan tud ő jobban, hatékonyabban kommunikálni itt a COVID idején. Mi az, amit ne osszon meg a kollégákkal, mert megijeszti esetleg a kollégákat ebben a COVID-os időszakban, vagy mi az, ami hogyan tudja úgy motiválni őket, hogy egyébként nem tud minden nap találkozni velük egy kávéra a munkahelyükön.
Mi az, amit egyébként te magadnak leszűrtél ezzel kapcsolatban, mert most ugye tényleg benne vagyunk megint egy második hullám kellős közepén, ami más is ráadásul, mint az első volt, tehát mit tanácsolsz a felső vezetőknek ilyen helyzetben, első számú vezetőknek?
Hát, ahogy mondtuk, én coach vagyok, és nem tanácsadó, tehát tanácsot soha nem tudok adni nekik, inkább arra szoktunk a figyelmüket irányítani, hogy mi az, ami eddig bevált nekik módszertan, és abból csináljanak többet. Van, hogy a példaképeikről beszélgetünk, hogy azok, akiket látnak, hogy jól csinálják, ők mit csinálnak másképp, mi az, amit ők szívesen próbálnának. Azért sem tudunk tanácsot adni, mert hogy ez nagyon vállalati kultúra függő. Tehát van, amelyik vállalati kultúrában teljesen belefér az, hogy olyan motivációs eszközöket használunk, ami egy másik vállalati kultúrában megdöbbenés okozna, és szóba sem kerülhet.
Beszéljünk a kihívásokról, a személyes kihívásaidról. Mi az, ami kihívást jelentett akár 10 évvel ezelőtt, mi az, ami kihívást jelent most az életedben? Ilyen szempontból mennyit változtál?
Folyamatosan tűzök ki magamnak újabb és újabb célokat, és igyekszem azokat megvalósítani. Van, amikor ez arról szól, hogy egy új módszertant szeretnék megtanulni és elsajátítani. Van olyan, amikor valami másban szeretnék fejlődni. Emlékszem, amikor éveken keresztül azt mondtam, hogy én biztos, hogy nem fogok online coacholni, aztán itt lett az ideje, hogy muszáj. Volt, amikor azt mondtam, hogy én biztosan csak magyarul fogok coacholni, aztán jöttek a külföldi ügyfelek. Tehát, hogy voltak olyan helyzetek, ami kilökt engem is a komfortzónámból, és amit korábban azt gondoltam volna, hogy erre nem lesz precedens, és mégis bekövetkeztem.
És ezt nagyon jó megélni, azt gondolom, hiszen ebből tud az ember töltekezni, és a saját tapasztalatait utána továbbadni. Egyébként, hogyha a töltekezésről esik szó, mit csinálsz, amikor nem dolgozol? Mi az, ami inspirációt tud adni, és feltölt?
Szeretem a családommal tölteni az időt, valami értékes együtt töltött időt, tehát nem a célom, hogy folyamatosan a kamasz gyerekeimnek a nyakán lógjak, de hogyha van arra lehetőségünk, ugye eddig mi nagy színházban járók voltunk, tehát hogy az egy ilyen közös csomópont volt, hogy azt szerették a gyerekek is, meg a férjemmel együtt is. Szeretünk baráti társaságba járni, hát most ezek a covidos helyzetek sajnos így nehezítik ezeket a lehetőségeket, de amennyire lehet ezeket is próbáljuk még tartani.
Azon gondolkodtam itt menet közben, hogy ugye sok mindennel foglalkozol, egy céget vezetsz, és hát ugye napi szinten a coaching folyamatokban részt veszel. El tudod-e képzelni az életedet enélkül?
Jaj, nem szeretném. Mind a kettőt nagyon élvezem. Tehát, hogy azt is nagyon élvezem, amikor én magam coacholhatok, azt is élvezem, amikor vezetőként kell helytállnom, minden napra jutnak kihívások, tehát hogy nem tud unalmassá válni egyik feladatkör sem.
Meg azt gondolom, talán a hitelesség szempontjából is fontos, ha te magad is csinálod, meg ez valahogy az embert frissen tartja.
Igen.
Azt mondtad, hogy célokat, hogy mindig újabb és újabb célokat tűzöl ki magad elé. Rövid, hosszú távú olyan célod van-e, hogy mivel lennék elégedett, ha?
Amikor én 40 éves lettem, akkor átgondoltam az életemet, hogy mi az, amit jól csináltam, és mi az, amit kevésbé jól. És az egyik ilyen terület, amin szeretnék volna változtatni, ez a karitativitáshoz való viszonyom. És olyan embereknek szerettem volna segíteni, akik nem engedhetik meg maguknak a coachingot, és innen jött ez a self-coaching. Ugye most már 46 éves vagyok, tehát az elmúlt 6 évben nagyon sokat dolgoztam azon, hogy minél többekhez eljusson a coaching, és saját magukat is tudják coacholni, akiknek nem lehet ez.
Tehát akkor ez mindenképpen egy fontos álom volt és eredmény, hogy sikerült megvalósítani, ezen az úton is mennél tovább még?
Most már 26 nyelvre van lefordítva ez a self-coaching e-book, ami ingyenesen letölthető a honlapunkról bárki számára, és fantasztikus visszajelzéseket kapok olyan emberektől a világ különböző pontjairól, hogy ez hogyan használt nekik. Igen, azt gondolom, hogy ez az egyik utam.
Hát sok sikert és még sok érdekes dolgot az életedbe. Köszönöm, hogy a mai napon itt voltál velünk.
Én köszönöm.
Komócsin Laura, executive coach, a Business Coach Kft. Ügyvezetője volt a Hétfőegynő mai vendége. Természetesen a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, hallgassák a nap vendégét a hét többi napján is. Jövő hétfőn a nap vendége ismét egy nő lesz, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a figyelmet, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a Hétfő egy nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.